Üdvözöllek benneteket, Isten áldjon bennünket ezen a vasárnapon is. Tegnap voltunk egy jó kis vacsorán, egy házaspáros vacsorán, legalább 100 ember ott volt, akik finomat ettek, jó előadást hallottak, és remélem, hogy a házasság is erősödött közben. És kedves hölgyek, emlékeztek még, hogy mi volt a végén? Van, aki emlékszik? Rita, mi volt?
Rózsát kaptunk.
Így van. Szóval a hölgyek kaptak rózsát ajándékba. Én arra szeretném felhívni a férfiak figyelmét, hogy nem csak így Valentin nap környékén, hanem bármikor szabad rózsát vinni a feleségeteknek ajándékba, illetve a férjeknek, vagy a feleségeknek meg a figyelmét arra szeretném felhívni, hogy bármikor meg lehet ajándékozni a férjeket, szóval nem muszáj ilyen kampány dolgokat csinálni ahhoz, hogy egymásnak áldást tudjunk jelenteni. Na de hát jó volt ez a tegnap este. Most viszont tovább lépünk, és egy újabb levelet fogunk kibontani, ami tele van titkokkal. Ez a levél pedig nem más, mint az a levél, amit Jézus Krisztus a pergámoni gyülekezetnek írt. Ha van nálatok Biblia, legyetek kedvesek kikeresni a Jelenések könyvének a 2. rész 12. versét, és felolvasom ezt a rövid levelet, ami tele van tömény igazságokkal. Tehát ezt mondja a levél Jelenések 2.12-től. A pergámoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. De így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük a számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Tehát ennyi ez a levél. És akkor kezdjünk neki ahhoz, hogy fölbontjuk a levelet, és megnézzük, hogy pontosan mi van benne. De előtte egy pici-pici kis ismétlés következik. Most is mutatok egy térképet, remélem azért valamennyire ott hátul is lehet látni a mögöttem lévő képet. A Földnek azt a területét látjuk, ahol tulajdonképpen a Jelenések könyvének az elejéről szóló leveleknek a földrajzi helyei vannak fölvázolva. Tehát azt látjuk ott, hogy van itt egy pici kis sziget, ez a pici kis sziget a tengerben, ez a Pátmosz nevű sziget, ahol János apostol hát fogságban van, tehát őt letartóztatták és oda száműzték, ez egy börtönsziget volt, ahol elég sok időt kellett neki eltöltenie, és innen a Pátmosz szigetéről írja azokat a leveleket, amiket Jézus Krisztus diktál neki, vagy kijelentésként kap, és hát az elmúlt vasárnap folyamatosan ezekről a levelekről beszélünk. Többek között a pergámoni gyülekezetnek szóló levelet is ezen a szigeten érti meg is, és rögzíti. Ha tovább megyünk, akkor látjuk, tehát itt van Pátmosz szigete, és a másik két város, illetve három várossal foglalkoztunk. Kezdtük Efézus városával, aztán átmentünk egy néhány kilométerrel tovább Szmirna városába, ez volt a múlt héten, és most tovább lépünk, és még északabbra fogunk utazni. Majdnem egyenlő távolságra vannak ezek a városok egymástól, Pergámon nevű városába, ami a legészakibb, és utána majd meglátjátok a későbbi vasárnapokon folyamatosan egy kicsit úgy visszafelé fogunk majd haladni a térképen. Hadd mondjak el néhány dolgot a városról, hogy megértsük ezt a levelet, hogy miért pont ezt a levelet üzeni Jézus Krisztus ennek a pergámoni gyülekezetnek. Tehát a pergámoni gyülekezet a Pergámon nevű városban lévő gyülekezetnek szóló levél. Ez a város ez egy jelentős város volt, egy nagyon fejlett város volt, ahol elég sok ember élt, és azt lehetett tudni erről a városról, hogy rivalizált más jelentősebb városokkal itt a Római Birodalomnak a területén, tehát szeretett volna elhódítani bizonyos területeket, és az egyik ilyen terület, amiben ők egy komoly célt kitűztek maguk elé, mint a város vezetői, az az volt, hogy abban az időben Alexandriában volt a világ legnagyobb könyvtára. Alexandria az Egyiptom, tehát az a kicsit távolabb van, ott papírus tekercsekből több százezeres könyvtárat hoztak létre, és ez volt az akkori kornak a leghíresebb könyvtára. És a város vezetőit Pergámonban elhatározták azt, hogy ők nagyon sokat investálnak a tudományba, a kultúrába, és ezért azt szerették volna, hogy az ő városuk könyvtára is folyamatosan fejlődjön, és hát egyre nagyobb legyen, akár meg is előzze az Alexandriait. Hát ez nem sikerült nekik, többek között azért, mert ebben a versenyben az egyiptomi oldal észrevette azt, hogy előbb-utóbb le fogják körözni őket, és az alexandriaiak hoztak egy határozatot, hogy betiltják a papirusznak az exportját, és nem engedik, hogy kivigyék a papiruszt, ugyanis, hogy ha ezt megengedik, akkor rengeteg papiruszt elvisznek Pergámonba, ott folyamatosan ezekre a papiruszokra írják, vagy följegyzik a különböző dokumentumokat, könyveket, és hát előbb-utóbb az lesz, hogy nagyobb lesz a könyvtárik, mint az övéké, és ezért húztak egy vonalat, és azt mondták, hogy nem engedjük ki a határon túl. Hát ilyen a politikában vagy a gazdaságban rengetegszer van. Akik legalább annyira idősek, mint én, vagy idősebbek nálam, azok tudják, hogy például régebben, még a szocialista Magyarország idejében volt például egy ilyen kokomlista. Tudja valaki, mi volt az a kokomlista? Néhányan bólogattok. Szóval ez a kokomlista, ez azt jelentette, hogy ami fejlett, magasan fejlett különböző fejlesztések, tudományos eszközök, vagy bármilyen tárgyak, amelyek magas technológiát képviselték, azokat föltették erre a kokomlistára, és a nyugati világ nem engedte be a szocialista tömb országaiba, azt mondta, hogy ha ezt odaadjuk nekik, akkor erősebbek lehetnek, meg tudnak fejlődni, akkor inkább nem adjuk oda nekik. És később, amikor a rendszerváltás környéken, akkor ezt a kokomlistát eltörölték, és ma már mindenki mindent megvehet, meg mindent csinálhat. Persze csak pénzkérdés az egész. Szóval, hogy visszatérve Pergámonhoz, ott ez történt, illetve Alexandriához, hogy nem akarták kiengedni a papiruszokat, azért, hogy a pergámoni kultúra, a pergámoni könyvtár ne tudjon fejlődni. Igen ám, de a városvezetői nem elégedtek meg ennyivel, volt bennük bőven ambíció, és azt mondták, hogy ha nem megy így, hát megpróbálunk egy másik utat, és elkezdtek egy úgynevezett ilyen agyelszívást, ami egy mai kifejezés, de elkezdték a városba csábítani a legfejlettebb tudósokat, legokosabb embereket, és azt szerették volna elérni, hogyha ezek a magasan képzett emberek, okos emberek, hogyha ott vannak a városban, és ott fejtik ki a tevékenységüket, akkor ezzel a város fog gazdagodni. Jöttek is az emberek, például biztos ezeket a tudós embereket jól megfizették, és az egyik különleges fejlesztés a városban az volt, hogy elkezdte gondolkodni azon, hogy hogyan lehet mégis nagy könyvtárat csinálni, ha már papíruszokat nem kapunk. És kifejlesztettek egy olyan technológiát, amivel az állati bőrt, nagyon vékony állati bőrt bizonyos eljárásokkal úgy elkészítették, hogy mind a két oldalára tudtak írni. És az alexandriai könyvtár után a pergámoni könyvtár lett az akkori világnak a második legnagyobb könyvtára, csak nem papirusztekercsekből, hanem úgynevezett pergamentekercsekről volt szó. Ezekre az állatbőrökre írták a szövegeket, és ebből készítették el a hatalmas könyvtárukat. Azt tudjuk, hogy akkoriban, amikor a pergámoni város a legfejlettebb állapotában volt, körülbelül 200 000-es volt ez a könyvtáruk. Tehát az eljutottak valamire. Tehát azt mondhatjuk a városról, hogy odafigyeltek nagyon a tudományra, sokat áldoztak ezért, odafigyeltek nagyon a kultúrára is, hiszen a akkori világnak a második legnagyobb könyvtárát birtokolták, vagy ezt finanszírozták, ez azt jelentette, hogy nagyon érdekelte őket a kultúra is. Tehát egy olyan város volt, ahol lehetett valahonnan valahová jutni. És van még egy harmadik terület, amit mindenképpen meg kell említeni, ami nagyon-nagyon jellemző volt a városra, a pergámen tekercsen túl. Tehát ez volt az a pergámen tekercs, ami ilyen nagyon vékony állati bőr volt, és általában így tekercsben használták, tehát nem laponként, hanem összetekerték ezeket. A következő nagy terület pedig a vallásnak a területe volt. Azt mondja a Jézus Krisztus ebben a levélben, hogy tudom, hogy hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, vagy ahol a sátán lakik. Ez egy ez egy olyan megjegyzés, ami nem túl megtisztelő a városra, hogy Jézus azt mondja, hogy ez a város a sátánnak a lakóhelye, a sátánnak a birodalma. És hogy ez miért mondja Jézus Krisztus, szeretném ezt egy kicsit bemutatni, hogy tényleg azért van ebben elég jelentős igazság. A városban tulajdonképpen az akkori világ különböző istenségei azok megjelentek, és az emberek válogatás nélkül szolgálták, vagy tisztelték ezeket a különböző istenségeket. Az egyik az ilyen isten, aki Jupiter isten volt, az Zeusnak a római megfelelője volt. Elég nagy kultusza volt ennek az istenségnek. Itt látjátok mögöttem a képet, ő volt a hadseregek kísérője. Tehát ha a hadsereg elindult bármerre, akkor áldozatokat mutattak be Jupiternek, hozzá imádkoztak. Biztosította a hadizsákmányt, tehát akik katonák voltak, vagy a hadászattal foglalkoztak, azok nagyon odafigyeltek Jupiterre. Ő volt a villámszóró, vannak ilyen ábrázolások is Jupiterrel kapcsolatban, hogy villám van a kezébe, és dobálja össze-vissza, amikor nagyon mérges, és hát ilyen tűzijátékot rendez. Aztán a határok felett őrködő, esőt hozó és esőt küldő, szóval elég sok hatalmat neki tulajdonítottak, és a legjobb és a legnagyobb úgynemes egyszerűséggel, tehát ezt mondták róla, vagy ezt tartották róla. Ennek a kedves Jupiter istennek, ami egy szobor volt tulajdonképpen, ez egy jellemző ábrázolás, amit mögöttem itt látok, de más ábrázolásokat is lehet találni. Ennek volt egy kedves felesége, Minerva istennő. Minerva istennőről azt lehetett tudni, hogy ő volt a bölcsességnek az istennője, az államvezetésnek az istennője és a művészeteknek az istennője. Minervának is elég nagy kultusza volt. Mindegyik isten, amit itt most istenség, amit ezt kisbetűs isteneket mondok, tehát az emberek által kitalált bálványokról van itt szó, amiről beszélek. Mindegyiknek volt elég nagy temploma, kultusza, áldozati rendszere, és mentek az emberek, és pénzt, meg időt, meg energiát nem sajnálva, mindenféle áldozatokat, meg időt pazaroltak ezekre az istenekre. Cserébe azt várták, hogy egy-egy isten, amilyen tulajdonságot adtak neki, tehát egy katona ment mondjuk Jupiterhez, akkor azért, mert megyek a háborúba, akkor Jupiter majd megsegít. Ha valaki mondjuk az államvezetésben dolgozott, vagy a művészetekkel foglalkozott, ilyen sok ember volt ebben a városban, akkor elment egy olyan templomba, ahol Minerva istennőnek a tisztelete ment, és hát ott valami áldozatot lerót, némi pénzt ott hagyott, vagy valami ajándékot vitt oda, azért, hogy cserébe úgy gondolja, hogy biztos ez az istenség majd meg fogja ajándékozni és áldani őt. Na hát menjünk tovább, nem csak ezek voltak. Apolló isten a gyermekük volt, ő volt a rend, a ragyogó nap, a költészet, jóslás, zene, tánc, művészeti kiászott, csordák és a nyájak őrzője, és a gyarmatosításnak az istene is volt. Ezt a kedves férfit általában mindig ruha nélkül ábrázolták, és nagyon sokszor, mivel a zene és a táncnak és a művészeteknek az istenét tisztelték benne, egy ilyen hangszer is nagyon sokszor a kezében volt. Természetesen neki is megvolt a komplett áldozati rendszere, minden, hogy hogyan kell tisztelni ezt a kedves Apollót. Aztán ott volt Vénusz istennő, aki a szerelem, a szépség, a termékenység, a báj, a vágynak az istennője. Tehát ha valaki ezen a területen szeretett volna előre haladni az életbe, akkor kit látogatott meg? Elment Vénusz istennőnek a templomába, vagy ezt a kultuszt megkereste, megpróbálta, szintén ott gyakorolta azokat a kitalált rendeket, amiket elvártak ott, és cserébe azt várta, hogy a szerelemben sikeres lesz, vagy a termékenységben, vagy gyermeke lesz, vagy nem tudom. Tehát amire szüksége volt, amit Vénusz istennőnek tulajdonítottak, akkor azt próbálta megkapni tőle. Bakusz istenről azt tudjuk, hogy a bor, a mámor, a mezőgazdaság és a termékenység istene. Ez is egy jellemző ábrázolás, általában szőlőfürt van, vagy a szőlőfonat van a fejére, egy ilyen koszorúval fölrakva, és a kezébe vagy egy boros korsót tart, vagy szőlőfürteket tart. Tehát őneki tulajdonították azt, hogy legyen jó szőlőtermés, legyen jó bor, amit meg lehet inni, és utána ennek jó hatása legyen az embereknek az élet, és jól érezzék magukat. Ha valaki szeretett volna egy kicsit kiengedni, akkor elment Bakusz istennek a tiszteletére, és ott mindenféle orgiákon részt vehetett, és vagy jól érezte magát, vagy nem, de minden esetre egy bálványistent tisztelt az, aki ezt tette. Meg kell említeni, hogy akkoriban Augustus volt a császár, ez Róma uralkodója volt, és ha már ennyi isten elfér egy városba, akkor belefért az is, hogy Augustusnak is építettek egy templomot, és hát a császárt is imádjuk, mindegy, az, ha már van 8-10-100 akárhány istenünk, akkor egyen több vagy kevesebb már teljesen mindegy. Ez egy jó pont volt a császárnak is, tehát ha imádjuk a császárt, akkor nem fognak piszkálni bennünket Rómából. Tehát volt egy császár kultusz is, Róma uralkodóját is lehetett imádni, és lehetett áldozatot bemutatni neki, el lehetett menni a templomába, és ott lehetett egyfajta ilyen bálványisten tiszteletet gyakorolni. És van még egy, akit szeretnék említeni, itt nem a teljességet fogom elhozni, mert egész prédikációt nem akarom ennek szentelni, hogy most itt a bálványistenekkel foglalkozzunk, csak szeretném bemutatni nektek, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy ott van a lakóhelyed, ahol a sátánnak a lakóhelye van, vagy ott laksz, ahol a sátánnak a trónusa van, ahol a sátán lakik, akkor ez nem egy véletlen dolog, hogy Jézus rámutatott a térképre, és ott lakik a sátán, hanem szóval komoly bálványkultusz volt ebben a városban. A démoni világ különböző megnyilvánulásai elég erőteljesen és elég valóságosan megnyilvánultak az ott lévő embereknek az életébe. Aszklépiosz Isten, a gyógyításnak volt az istene, úgy ábrázolták őt, hogy egy ilyen orvosi pálcára feltekerdő kígyó volt mindig a kezében, vagy azt tartotta, vagy azt fogta, és ez az istenség volt az egyik legjelentősebb ebben a városban. Tulajdonképpen azt kell tudni erről az istenségről, hogy volt neki a városban egy nagy temploma, volt neki a városban egy nagy sétány, ahol lehetett sétálni, meditálni az embereknek azokon a dolgokon, amiket neki tulajdonítottak. Volt egy nagy fürdő, ahol el lehetett menni, ennek az istenségnek a fürdője volt. Volt egy nagy könyvtár is, a 200-es könyvtár mellett volt egy könyvtár, ami csak az ő dolgaival foglalkozott, és oda el lehetett menni az embereknek is olvasgatni, hogyha valaki ezzel akart foglalkozni, és mivel ő a gyógyítás, betegséggyógyítás témában utazott ez az istenség, ezért hát elég sok ember meglátogatta, hiszen az embernek az élete során néhányszor azért betegek leszünk, igaz? Tehát ha valami betegség felüti a fejét, akkor azonnal szeretnél meggyógyulni. Abban a városban, ha valaki beteg volt és szeretett volna meggyógyulni, nem a házi orvosát hívta föl, hogy időpontot kérjen, hanem elment ennek az istenségnek a templomába, áldozatot mutatott be, vagy elment a fürdőjébe, ahol rituális fürdőt vehetett, és hát ettől várta a gyógyulást. Ez a kép, amit mögöttem láttok, ez a botra föltekeredő kígyó, vagy a gyógyításnak a szimbóluma, ez ma is működik, tudjátok hol? A gyógyszertáraknak ez a jelképe, igen. Tehát ez innen származik, a gyógyszertáraknál ez a bot és kígyónak a jelképe. Volt egy hatalmas nagy pergámoni oltár, amit egyébként meg lehet nézni, ha valaki Berlinbe jár. Egy német tudós, vagy egy német kutató volt az, aki föltárta azt a területet, vagy régész, és tulajdonképpen rekonstruálták, és elvitték az egészet Németországba, és Berlinben van egy hatalmas nagy múzeum, ahol meg lehet ezt nézni, hogyha valaki arra jár, akkor nézzétek meg, és majd elmondjátok, hogy milyen volt. Tehát ezt az oltárt, amit itt láttok, ez tulajdonképpen a berlini múzeumban van lefényképezve. Látjátok az embereknek a méretét és az épületnek a méretét, hogy az elég nagy volt, egy elég jelentős volt. Egy olyan helyen volt elhelyezve a városba, ami tulajdonképpen egy ilyen dombos terület volt, egy hegyes terület volt ez a pergámoni terület. Ez nem a tengerpart volt, hanem egy kicsit beljebb. És egy olyan területre építették ezt a pergámoni oltárt, ami szinte a város minden pontjáról látható volt. Szóval ilyen központi dolog volt, hogy ez az, amire oda kell figyelni. És hát az emberek ide elzarándokoltak, áldozatokat mutattak be, az oltár az erre volt jó, és az istenséget imádták, szolgálták, mindenféle bálvány dolgokat műveltek itt. És akkor most itt megállok, és nem megyek tovább, és nem részletezem még, hogy akár a római, akár még korábban a görög isten kultuszokból mi az, amit átvettek is, amit ők gyakoroltak ebben a városban. Sok ilyen volt még, ezek csak jelentősebbek voltak, amiket elmondtam. Hogy ezeknek volt temploma, mint ahogy az előbb is láttátok a Aszklépiosz istennek, tulajdonképpen az egész portfólió föl volt építve, mindene volt. Tehát bárkinek bármilyen szüksége volt, amilyen egészség és gyógyulás és wellness, és nem tudom, milyen kategória volt, akkor mehetett oda, és szóval mindenre volt válasza. De ezen túl rengeteg más olyan istenséget, meg olyan bálványt tiszteltek a pergámoni emberek, akiknél mondjuk nem volt fölépítve ez a teljes arzenál, hogy mindenféle szolgáltatások, csak valaki itt valamiben, vagy otthon volt egy bálványszobra, azt imádta. Szóval minden volt. Tehát maradjunk itt a pergámoni oltárnál, és amikor azt látjuk, hogy ez a város tulajdonképpen elég erőteljesen meg van fertőzve a démoni hatással, mindenféle sátáni kultuszokkal, mindenféle istenségekkel, akkor könnyen megértjük azt, amikor olvasok a Bibliából, hogy Jézus azt mondja neki, hogy ennek a gyülekezetnek, hogy én tudom, hogy te hol laksz, ismerem a te környezetedet, ismerem a te kultúrádat. Nagyon világosan tudom, hogy mi van körülötted. Hogy ott van egy gyülekezet, akik az élő Istent szolgálják, és körülöttük az emberek mindenféle bálványokat, mindenféle szobrokat és mindenféle kitalált istenségeket imádnak. És azt mondja Jézus, hogy ez az a város, ahol a sátánnak a lakóhelye van. Ahol a sátán szinte beköltözött ide, és egyszerűen irányítani akar mindent. Ez nem azt jelentette, hogy Efézusban vagy más városokban, amiről beszéltünk, vagy azután fogunk beszélni, nem voltak ilyen bálványkultuszok. És azt sem jelenti, hogy ha ma kimész az utcára és szétnézel ma Magyarországon, akkor nincsenek ilyen bálványkultuszok. Mindig is voltak, és valószínűleg mindig is lesznek, amíg Jézus vissza nem jön és le nem rendezi ezt a bálvány dolgot. De valahogy mégis Jézus Krisztusnak a megítélésében az van, hogy abban az ókori világban a legjelentősebb démoni benyomás vagy befolyás a pergámoni városban volt, Pergámon városában volt. Sokkal erősebb volt, mint máshol. Mert egyébként akkor nem mondaná, hogy ott van a te helyed, vagy ahol te laksz, ahol a sátánnak a lakóhelye van. Szeretnél lakni egy ilyen városban? Attól függ, hogy ki hogy gondolkodik. Itt van óriási lehetőség a misszióra, nem? Tehát... Itt lehet újat mondani. Itt lehet újat mondani, hogy Jézus a megváltó, és nem ezek a szobrok, meg kövek, meg mindenféle bálványok. Európának sokszor ez a baja, hogy itt mindenki keresztény, és azt mondott, hogy Jézus Krisztus, jó, ismerem, mert persze minden rendben van. Na, szóval mindennek van egy előnye és hátránya is. Ebben a városban élt egy gyülekezet, akinek Jézus írja ezt a levelet. És azt mondja a levélben Jézus, hogy... Egyrészt tudom, hogy milyen környezet vesz körül téged, tudom, hogy a sátán milyen erősen befolyásolja ezt a várost, a város vezetését, a városban lévő embereket, gondolkodást, módot, mindent. De Jézus azt mondja, hogy van egy kevés panaszom ellened. Van egy kis probléma. Nem csak a várossal, nem csak a démoni befolyással, vagy nem csak ezzel a rengeteg istenséggel, persze az Istennek természetesen nem tetszik, de hogy nem ez a fő probléma, hanem az, hogy a gyülekezetben vannak problémák. És azt mondja Jézus ebben a levélben, egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, akik arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványon áldozati húst egyenek, és baráználkodjanak. Na, Jézus panasza, vagy kritikája a gyülekezettel kapcsolatban, az első ez, hogy ez a bizonyos Bálám tanítása megjelent a gyülekezetbe, ami a gyülekezetet fertőzte, és a tiszta evangéliumot, vagy a tiszta igét valahogy hígította. Nézzük meg, hogy mi ez a Bálám tanítása. Bálámról azt tudjuk, hogy Moábnak a királya volt, és időben, hogyha a korábbra megyünk, amikor Isten kiszabadította a választott népet Egyiptomból, akkor egy hosszú úton vezette őket el egészen az ígéret földjéig. És ahogy eljöttek Egyiptomból, és vonult Isten népe, még az elején találkozott egy olyan néppel, amit úgy hívtak, hogy Moáb népe, és hát ott szeretett volna tovább menni Isten népe azon a területen, ami Moábnak a területe volt. Igen ám, de hát Moáb királya megijedt ettől. Hallott híreket arról, hogy Isten milyen hatalmas Isten, aki az Izrael népét kivezette Egyiptomból, milyen csodák történtek, az egyiptomi fáraónak a serege hogy pusztult el. Tehát akkor is jöttek-mentek a hírek, csak nem olyan gyorsan, mint ma. És Moáb királya megijedt, és azt mondta, hogy itt baj lesz. Hogyha ezek szeretnének az én országomon keresztül vonulni, akkor belőlünk nem marad semmi. Ha ezt megengedem, hogy itt elmenjenek, akkor ki tudja, hogy mi lesz ebből. És nem engedem meg. És azt is látta, hogy az ő hadserege, vagy az ő ereje, az sokkal kevesebb ahhoz képest, mint hogy le tudná győzni az Isten népét. Tehát, hogy háborúban nem érdemes keveredni velük, mert akkor veszteni fogunk. Mit csináljunk? Kitalálta, hogy a kedves ember, Bálák Moáb királya, hogy felbérel egy pogány prófétát, akit Báláknak hívtak, és azt mondta neki, hogy neked van olyan szellemi hatalom a kezedbe, hogy te meg tudsz áldani valakit, meg tudsz átkozni valakit. Meghívlak téged, jó, megfizetlek, gyere el, és átkozz meg az Izrael népét, hogy ne legyen olyan sikeres, ne legyen olyan áldott, és nehogy valami kárt csináljanak a mi területünkön. Megtörtént az egyesség. Egyébként olvassátok el a 4. Mózes könyvének a 22. részétől, ott néhány részen keresztül le van részleteibe írva, én most nem mondom nagyon részletesen, mert nincs rá idő, csak úgy nagyon-nagyon tömörítve a tartalom. Tehát, hogy meghívja, hogy átkozza meg az Isten népét, vonakodik Bálák, hogy ezt megtegye, de aztán mégis elindul. Van ott egy különleges történet a Szamárral, meg hogy az Isten angyala megjelenik, ezt nem mondom, el, olvassátok el majd. De lényeg az, hogy találkozik a királlyal, elviszi őt egy ilyen magaslatra, és azt mondja, hogy látod, ott táborozik az Isten népe, ott van az Izrael népe, menj és átkozz meg őket. És azt mondja Bálák, a proféta, hogy okay, én megteszem, de csak azt mondom, amit az Úr mond nekem, én semmi más nem mondhatok. Oda megy arra a helyre, látja ott a távolba a sátrakat, minden, ahogy táborozik az Isten népe, és elkezd egy ilyen prófétai beszédbe kezdeni, ami nem egy átok volt, hanem egy áldás volt. Megáldotta az Isten népét, hogy még erősebb, még jobb, még nagyobb legyen. Erre persze a király, Bálák király teljesen kiakadt, és azt mondja, hogy nem ezért hívtalak téged ide, hát az a problémánk, hogy túl erősek, és te meg áldod őket, és még erősebbek lesznek. Adok neked még egy esélyt, még többet fizetek neked, gyere, elviszlek egy másik helyre, onnan egy más szögből fogod látni az Isten népét, menjél oda, és átkozz meg őket. Elviszi el az új helyre, újra megtörténik ugyanaz, ami először történt, hogy amikor a Bálák próféta kinyitja a száját, és elkezd beszélni, akkor egy még erőteljesebb áldást mond el Isten népével kapcsolatban. Erre Bálák király még jobban kiakad, és nagyon mérges lesz, és azt mondja, adok neked még egy esélyt. Kérj, amit akarsz, bármennyit fizetek neked, de menjél egy újabb helyre, és átkozz már meg végre őket. Megismétlődik tulajdonképpen ugyanaz, ami már kétszer megtörtént, hogy a proféta elmegy egy újabb helyre, és amikor kinyitja a száját, hogy kimondja azt, amit mondania kell, akkor nem egy átok jön ki a száján, hanem egy óriási áldás jön ki. Olvassátok el ezeket az áldásokat, egyébként nagyon, nagyon erőteljes proféciák vannak benne Izrael népével kapcsolatban. És erre, amikor a harmadik áldás is elhangzott, erre annyira fölmérgeli magát Moáb királya Bálák, hogy megszakítja a kapcsolatot a prófétával, és azt mondja, hogy egy fillért nem fizetek neked, nem azt csináltad, amit mondtam, az üzlet az nem jött össze, tulajdonképpen elválnak az útjaik, és ez az átok dolog, ez nem jött össze. Tehát amit szeretett volna, hogy elérje, hogy megállítsa az Isten népét ezzel az átokkal, ez nem működött. És akkor most egy kis szünet, hogyha mondjuk ezt egy ilyen előadásban látnánk a színházba, akkor függöny le, kis szünet, és akkor utána jön a következő jelenet. Kicsit később az történik, hogy egy újabb jelenetben Izrael népe még mindig ott táborozik ezen a területen, Moab még mindig ott lakik, figyelik egymást, és próbálják bemérni egymást, és amíg Izrael népe nem indul tovább, addig Moab népe egy ilyen stresszben van, de az történik, hogy Moab királya tulajdonképpen egy egészen más technikát talál ki, hogy hogyan lehet az Isten népét legyőzni. És ez nem a háború, ez nem az átok, nem tudjátok mi? Bálványok? Az is benne van. Tessék? Szabad mondani, hogyha valaki tudja. Egy csapda. Egy óriási csapda. Amiben az Isten népe nagyon kényelmesen belesétál. És tudjátok, mi ez a csapda? Moab legszebb női elkezdenek kapcsolatot építeni Izrael kedves férfiaival. És ez a kapcsolat annyira jól megy, hogy a határon ide is megyünk, meg oda is megyünk, tehát a kedves izraeli férfiak átmennek a határon, és meglátogatják a moábi nőket. A moábi nők néha átjönnek a határon, és meglátogatják Izrael népét. Tulajdonképpen ilyen átjárható határok lesznek, tehát az éles határ, hogy ellenségek vagyunk, az megszűnik. Nem lőjük egymást, nem bántjuk egymást, barátok lettünk most már. És megy ez a oda-vissza kapcsolatépítés. És ez az oda-vissza kapcsolatépítésnek az eredménye az lesz, hogy Isten népének az emberei, férfiai odáig elmennek, hogy addig beszélgetnek ezekkel a nőkkel, hogy bemutatkoznak, hogy ti kik vagytok, mi kik vagyunk, és tudjátok, neked milyen isteneid vannak. Hát nekem milyen istened, és neked milyen, hát én az élő Isten szolgálja, tényleg az élő Isten, hát nekünk meg ilyen isteneink vannak, tudjátok, megy a barátkozás, és a nők meghívják a férfiakat, hogy bemutatják az ő isteneiket. És együtt bemutatnak áldozatokat azoknak a bálványisteneknek, amelyeket akkor a moábi nép imádott és szolgált, és gyakorlatilag Izrael népe belement abba a csapdába, hogy amit Isten megtiltott neki, egyrészt ne keveredjetek azokkal az emberekkel, másrészt ne imádjátok és ne szolgáljátok azokat az isteneket. Ezt nem lehetett átokkal megoldani, nem lehetett háborúval megoldani, meg lehetett egy nagy csellel oldani. És ennek lett egy óriási következménye, És az a következménye az, hogy Isten megítéli a saját népét, és azt mondja, megmondtam nektek, hogy hol a határ, és meddig lehet elmenni. És mivel nem ezt tettétek, jön egy nagyon nehéz korszak a Izrael népének, amikor rengeteg ember életébe kerül ez az egész. Isten megítéli a népét. Viszont ami tanulság nekünk is, amit mond a levélben Jézus Krisztus, hogy az a panaszom ellened, hogy ez a kevés panaszom van ellened, hogy nálad vannak olyan emberek, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst tegyenek. Mit jelent ez? Tudjátok, ha háborúzni kell, vagy nehéz helyzetben van az ember, vagy egy család, vagy egy gyülekezet, akkor az ember nagyon tud figyelni Istenre. Ha kívülről támadnának bennünket, akkor nagyon hamar összezárnánk. És nagyon odafigyelnénk mindenkire, hogy nehogy valami veszteséget éljünk át. De az ellenség nem támad bennünket, ha az ördög nem azzal jön, hogy tönkre akarlak tenni, meg akarlak átkozni, szét akarlak szedni, és mit tudom én, halálba akarlak küldeni. Ha nem ezzel támad az ördög, hanem tudjátok, van neki egy ilyen képessége is, hogy néha a világosság angyalaként jelenik meg, és akkor nem azt mondja, hogy én vagyok a sátán, és tönkreteszlek, hanem azt mondja, hogy én vagyok a barátod, és majd én segítek neked. És amikor az ördög megjelenik barátként, és elkezd segíteni, és valaki ezt nem veszi észre, és az ördög kinyújtott kezét megfogja, ott kezdődnek a bajok. És ebben a gyülekezetben, a pergámoni gyülekezetben azt mondja Jézus Krisztus, hogy alapvetően a gyülekezet oké, de vannak néhányan, akik az ördög kinyújtott kezét megfogták. És barátkoznak az ördöggel. Vagyis ezt a fajta szellemiséget, vagy ezt a fajta tanítást, hogy törbe csaljuk a másikat, tönkretesszük a másikat úgy, hogy észre se veszi, ez megjelent a gyülekezetbe, és ezt mondja Jézus, hogy erre nagyon vigyázzatok. Ez így nem mehet tovább. Mert vannak néhányan, akik ilyen módon élik az életüket. És amikor Jézus ezt mondja, akkor alapvetően arról beszél, hogy bejött tulajdonképpen egy olyan szellemiség, egy olyan gondolkodásmód az ördögnek, egy olyan jelenléte bizonyos embereken keresztül a gyülekezetbe, ami fertőzés generál. Most ilyen influenza járvány időszak van, mikor valaki elkapná valamelyik influenza vírust, és nem vigyáz magára, és mondjuk ide jönne, és mindenkit átölelgetne, meg mindenkinek két puszit adna, meg nem tudom, akkor valószínű, hogy ez eléggé fertőző magatartás lenne, igaz? De ez a fertőző magatartás, ez nem csak ilyen vírusos területen működik, vagy a fizikális területen, szellemileg is. Hogy valaki átmegy egy bizonyos határon, és olyan dolgot enged meg az életébe, ami már nem más, mint az ördög kezét megfogom, és engedelmeskedek neki. Lehet, hogy nem is tudja még, vagy nem is szembesült ezzel, de átmegy a másik oldalra, és ezzel nem csak saját magát fertőzi meg, hanem kezdi megfertőzni azt a családot, amiben ő él, kezdi megfertőzni azt a házi csoportot, amiben mondjuk jár, kezdi megfertőzni azt a gyülekezetet, amiben jár, és azokkal az emberekkel, akikkel kapcsolatban van, természetesen azokat fertőzni fogja. És Jézus erre hívja fel a gyülekezetnek a figyelmét, hogy itt van egy olyan folyamat, ami nekem nagyon nem tetszik. Ami nektek nagyon sokba kerül, ha nem fogjátok ezt az egészet leállítani. Ahogy Isten népének nagyon-nagyon sokba került az, hogy elfogadták ezt az úgynevezett baráti jobbot Moab oldaláról, és összekeveredtek, és elkezdték a bálványisteneket szolgálni, és hát ették azokat a bálványisteneknek felszolgált húsokat, meg lakomákon részt vettek, és hát eszünk, iszunk is, jól vagyunk, és mi baj lehet ebből? Hát az, hogy ez nem az Isten útja. Van egy másik terület még, amit a pergámoni gyülekezetnek Jézus megjegyez, mint egy ilyen problémát, vagy kritikát, vagy panaszt, azt mondja, hogy nálad vannak olyanok, akik szintén a nikolaitáknak a tanítását tartják. Ez egy másik ilyen probléma volt, az a nikolaitáknak a tanítása. Azt hiszem, hogy néhány héttel ezelőtt az Áron egy kicsit már beszélt erről a nikolaiták tanítása témáról, de most nagyon gyorsan összefoglalom, hogy mit jelent ez, hogy Jézus mire utal. A nikolaitáknak a tanítása alapvetően arról szólt, hogy van az ember, az embernek van egy teste, meg van egy lelke. A test az látható, a lélek az nem látható. A lélek az fontos, a test az nem fontos, hiszen a test az valahogy jött, egyszer lebomlik, és föld lesz belőle, vagy por lesz belőle. Tehát a testtel nem kell foglalkozni. A testtel csinálsz, amit akarsz. Ez nem is az Istentől van, ez csak úgy van. A lényeg a lelked, és a lelket meg a testet teljesen külön kezelték, és mivel egy ilyen negatív módon beszéltek a testről, hogy az csak úgy van, az csak úgy is le fog bomlani, ezért a testtel bármit csinálhatsz, és ez a nikolaiták típusú tanítás arról szólt, hogy mindegy milyen a tested, mindegy mit csinálsz vele. Tehát ehetsz, ihatsz, amennyit akarsz, paráználkodhatsz, amennyit akarsz, hedonista életet élhetsz, ahogy élhetsz, teljesen mindegy, ez lényegtelen, mert a tested egyszer úgyis elbomlik, egyszer ki leveted, mint egy kabátot, mint én az akkumat levetném, és akkor végig eldobom, és nem kell tovább. De én megyek tovább. Tehát ő ezt képviselték, hogy a testet eldobod, nem foglalkozol vele, csinálhatsz, amit akarsz, teljesen mindegy, hogy koszos kabátba jársz, vagy tiszta kabátba jársz, hogy mire használod, egyszer úgyis eldobod. Lényeg a lélek. Ami belül van, mert az örökké fog élni, és ahhoz is, hogy a lélek örökké éljen, ahhoz, hogy hát úgynevezett üdvössége legyen, ahhoz bizonyos ilyen titkos tanításokat kellett megszerezni, vagy megtudni, és amikor ezek a titkos tanítások valakinek a rendelkezésére álltak, ezeket úgy is nevezhetném olyan nemes egyszerűséggel, mint ilyen okkult területek, hogy olyan démonikus dolgokat beveszel és elfogadsz, aminek semmi köze az Isten igéhez, mert hogyha ezeket a titkos dolgokat elfogadod, akkor ezek segítik a lelkedet arra, hogy a lelked az üdvözüljön. Na most nagyjából ez a lényeg ennek a nikolaiták tanításának, tehát a testet és a lelket külön választották. És a levélből az derül ki, a pergámoni gyülekezetnek írott levélből, hogy ebben a gyülekezetben néhányan voltak ilyenek, akik bevették ezt a tanítást. És azt mondták, hogy most lefordítom a mi nyelvünkre, vasárnap el tudok ide jönni a gyülekezetbe, meghallgatom a prédikációt, találkozok a többiekkel, nem tudom, teszem, amit kell, ha kell, úrvacsorázok, ha kell, imádkozok, minden rendben van, próbálom gyakorolni a hitemet, de hogy hétfőtől mondjuk szombatig mit csinálok a testemmel, ahhoz senkinek semmi köze, az az én dolgom, és élvezem az életet. És ez a gondolkodásmód, hogy megjelent ebbe a gyülekezetbe, azt mondja Jézus, hogy erre nagyon-nagyon vigyázni kell. És ez párosult azzal még, hogy nem csak a gyülekezetben, nem csak az Isten igéjéből való tanítások azok, amelyeket beengedek a gondolataimba, meg a lelkembe, hanem mindenféle ilyen titkos tanításokat is, ez a bizonyos gnosztikus tanítások, vagy a gnózis, hogy az fontos legyen, hogy ilyen titkos dolgokat én megismerjek, ezek csak rombolják az Isten népét. Ez tulajdonképpen ugyanaz lenne, mintha azt mondanánk, hogy nem tudom, hétfőn este találkozunk azokkal, mondjuk, akik valamilyen tanítványság tanfolyamra jönnek a gyülekezetből, és szeretnének fejlődni. És mondjuk eljönnél hétfőn este a tanítványság tanfolyamra, de azt mondod, hogy hát ez biztos kevés, az Isten igében olyan sok szép dolog van, de ez biztos kevés, hát én mondjuk szerdánként meg eljárok egy agykontroll tanfolyamra. És a kettő együtt az biztos, hogy kiegészíti egymást. Na ez az a típusú gondolkodásmód, vagy az a nikolaiták típusú tanítás, vagy szellemiség, amire Jézus azt mondja a pergámoni gyülekezetnek, hogy erre nagyon vigyázzatok. Mert ha ez bejön a gyülekezetbe, ez tönkre fog tenni benneteket. Most szeretnék egy picit megállni, és úgy összegezni ezt az egészet. Emlékeztek, hogy honnan indultunk el? Tehát Pergámon városa egy olyan város volt, ahol magas szinten volt a tudomány, magas szinten volt a kultúra, de még magasabb szinten volt a különböző vallásoknak és különböző pogányisteneknek a tisztelete, amiben aztán minden volt, tehát a szivárvány minden színében megjelent a vallás, meg spiritualitás, meg minden. És az emberek ebben a világban éltek, és akik megtértek, nyilván azok azt mondták, hogy köszönjük szépen, az nem kell, nekünk Jézus Krisztus kell. Élték a gyülekezetben az életüket, de néhányan a gyülekezetből, és az nem az egész gyülekezetre volt jellemző, csak néhány emberre, azok átléptek egy bizonyos határt, és elkezdtek tulajdonképpen barátkozni azzal a kultúrával, akár ez a sokszínű vallás, ami körbevesz bennünket, egy kicsit innen, egy kicsit onnan még beveszünk, mert az nem árthat. Már idézőjelben így gondolták. A másik oldalon, amit a Moába kapcsolatban mondtam, hogy bizonyos oldalon pedig a testnek a kihasználása, a parázna, a léa, a hedonista életmód. És azt mondja Jézus, hogy erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Azért fontos ez, mert emlékeztek rá, Moáb királya nem tudta megátkozni, nem tudta fegyverrel legyőzni Isten népét, de csellel be tudta venni őket. A pergámoni gyülekezetben az történt, hogy volt egy egységes gyülekezet, erősödtek, növekedtek folyamatosan, nem tudta őket senki és semmi megállítani, de amikor néhányan átléptek egy bizonyos határt, és elkezdték a nikolaiták tanítását, vagy ezt a hedonista életmódot kicsiben gyakorolni, akkor Jézus azonnal szól, hogy álljunk meg. Sok jó dolog van, sok szép dolog van itt, de ezekben a dolgokban, ha nem változtok meg, ha nem tértek meg, akkor itt komoly problémák lesznek. Gondoljatok magatokra, vagy magunkra. Ugye, ha támadnak bennünket, akkor védekezünk. Sőt, még egymást is megvédjük. De az ördög kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy legyünk barátok, akkor már lehet, hogy nem is annyira védekezünk. Akkor könnyebb bevenni, vagy elfogadni bizonyos olyan dolgokat, ami nagyon közel áll az igazsághoz, vagy x százaléka igazság, y százaléka meg hamis démoni, vagy bálványi tanítás. És hogyha ez bejön az életedbe, akkor egy meghasonlás lesz az életedbe. Ha bejön az életedbe, akkor bejött a családodba, ha bejött a családodba, bejött a gyülekezetedbe, bejött a gyülekezetedbe. Értitek ezt a folyamatot? Jézus ezt akarja leállítani. És azt mondja, hogy van felelősség abban, hogy éljük az életünket. Nem azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy az egész gyülekezet úgy, ahogy van rossz, jobb lenne megszüntetni ezt a gyülekezetet, eleve olyan helyen van oda, sátán lakik, hát ez nincs itt értelme. Nem, azt mondja, nagyon jó gyülekezet, egy erős gyülekezet. De néhányan elindultak egy rossz irányba. És ez a néhány embert meg kell állítani, egyrészt az ő üdvösségük miatt, az ő lelküknek az egészsége miatt, hogy ők is áldás alatt legyenek, másrészt az egész gyülekezetnek a védelmébe. Mert egy gyülekezetet sokkal könnyebb szétszedni, úgyhogy az ördög kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy én segítek neked, és sokkal nehezebb szétszedni, úgyhogy az ördög üldöztetést támaszt. Elhiszitek ezt? Szerintem ezt a saját életünkben is tapasztaljuk. Elmondok egy példát. Évekkel ezelőtt, mondjuk az elmúlt 20 évnek a gyümölcsöként tőlünk keletre, Ukrajnába rengeteg új gyülekezet jött létre. Százával és ezrével alapították az új gyülekezeteket. Nagyon-nagyon sok jött létre. Az ottani pünkösdi baptista, az evangéliumi típusú gyülekezetek vagy egyházak egy lényeges növekedést éltek át a gyülekezetek számában is, meg természetesen a hívők számában is. És volt egy olyan találkozó, ahol egy ukrán vezető hát beszámolt erről az egész folyamatról, hogy mit éltek át, és hogy hogyan növelte Isten a gyülekezeteknek a számát, és hogy milyen áldásokat éltek meg. És ahogy ez a beszámoló elhangzott, hallgatta ezt, hogy ott volt egy angol vezető is, és az angol egyházi vezető azt mondta, hogy fantasztikus, nagyon lelkesítő, amit hallottunk. Ez nem most volt, kb. 10 évvel ezelőtt. Na, tényleg dicsőség az Úrnak mindaz, ami történik. De azt mondja, hogy egy dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, ezt mondta az ukrán vezetőnek. Ha nálatok a piacgazdaság jobban erősödni fog, az ország sokkal nyitottabb lesz, akkor nézzétek meg, hogy hány gyülekezetet fogtok alapítani, és hány ember fog megtérni. És azóta eltelt következő 10 év, most ha megnézzük a statisztikákat, tudjátok, hogy sokkal kevesebb. Nem azt mondom, hogy nem térnek meg emberek, nem azt jelenti, hogy nem lehet új gyülekezeteket alapítani, de több mint 50%-kal esett vissza ez a folyamat. Ugye értitek a különbséget? Az ördög nagyon sokszor nem úgy támad téged, hogy megöllek, tönkreteszlek, kicsinállak, és szóval ez a típusú hozzáállás, hanem elkezdi a gondolkodásmódunkat megváltoztatni, és az Isten igéjéről, a fontos dolgokról, vagy a prioritásban előlévő dolgokról egy kicsit félrenyomni. És akkor hát neked is haladni kell, ha nem csinálod meg, akkor lemaradsz, és akár az anyagiak területén, akár a karrier területén, akár milyen területen, még többet, még többet, még többet, és honnan fogod elvenni az időt, az energiát, akár a szellemi, vagy az agyadnak a kapacitását. Hát élni kell, dolgozni kell, családdal foglalkozni kell, kevesebb marad Istenre. Ugye ezt értjük, ezeket a folyamatokat. Hogy olyan észrevétlenül hatnak ránk, amelyeket tulajdonképpen észre se veszünk, csak megjelenik, és azt látjuk, hogy hát már nem vagyok olyan erős az Úrban, mint egy évvel ezelőtt voltam. Már nem tudok annyit imádkozni, mint régebben imádkoztam. Ha beengedjük a nikolaiták, illetve a Moab törvecsalja Izrael című gondolkodásmódot vagy szellemiséget, akkor ennek ez lesz az eredménye. Azt mondja a Biblia nagyon-nagyon sok helyen, hogy Isten nem tűri együtt a bűnt és az ünneplést. Az Isten tisztelet az egyfajta ünneplés. A bűn meg hát az, amit le kell tenni, és amikor az Isten jelenlétébe jövünk, akkor a bűntől tudunk megszabadulni, hogy az Isten jelenléte az valóságosan átélhető és megtapasztalható legyen az embernek az életébe. Hogy Isten ezt a kettőt együtt nem tudja tolerálni. Tehát, hogyha ezt meglátja az életemben, a te életedben, akkor azonnal szólni fog. Ahogy a pergámai gyülekezet életében, nem tudom hányan voltak, de tegyük fel, hogy ez egy 100 tagú gyülekezet volt, és lehet, hogy csak 2 volt az, aki az egyik, illetve a másik irányba elment, de Jézus azonnal szól, hogy vigyázzatok. És ez a vigyázatok, ez azért fontos, mert ha időben felfedezzük azt, hogy mi történik velünk, akkor könnyen lehet gyógyítani a helyzeteket. Ha nem fedezzük fel időbe a bajt, akkor később sokkal több kár és sokkal több veszteség lesz belőle. Ha ide hívnánk egy orvost, és megkérdeznénk tőle, hogy bizonyos ilyen népszerű betegségekben miért van az, hogy olyan sok ember meghal, biztos, hogy az orvos nagyon egyszerűen azt mondaná, hogy azért, mert az emberek nem foglalkoznak az egészségükkel, mert ha időben elment volna a szűrővizsgálatra, időben odafigyelt volna az egészségre, időben ment volna az orvos, akkor nem jutott volna idáig. De mivel ezt nem tette, nem tudtunk rajta segíteni. Én lelkészként ugyanezt tudom elmondani. Amikor emberek életében komoly katasztrófák lesznek, most ez mindegy, hogy házassága, lelki élete, anyagi, nem tudom, bármi. Általában az szokott történni, hogy ha valaki felfedezi, hogy rossz irányba megyek, időben jön és segítséget kér Istentől, gyülekezettől, az Isten népétől, akkor könnyű segíteni és könnyű helyreállítani. Ha viszont csak akkor jön, amikor már ég a ház, akkor nagyon-nagyon nehéz visszamenni. Amikor olvassuk ezt a levelet, és azt látjuk, hogy Jézus elmondja, hogy itt van ez a város, de mégis ott van egy nagyszerű gyülekezet, és elkezdik kritizálni ezt a gyülekezetet, hogy van egy pici panaszom ellened, akkor ez nem egy ilyen ünneprontás. Hogy nem arról szól a dolog, hogy Jézus miért nem tud a jó dologra figyelni, vagy hát ha jobból van több, akkor foglalkozzunk azzal. Hanem odafigyel arra a kicsi rosszra, amiről azt mondja, hogy ez az egészet meg fogja fertőzni. És még szól időbe, és azt mondja, hogy tegyetek valamit ez ellen, mert ha nem, akkor én fogok elmenni, és én fogok tenni, mert ez az egész gyülekezetet tönkre teszi. És szerintem neked is mondott már ilyet Isten, meg nekem is. Szól is azt mondja, hogy ezzel most foglalkozni kell, ezzel most kell megtérned, most kell változtatni. Ha majd tovább mész, akkor sokká lesz belőle. És ha figyelsz Istenre, akkor megtérsz ebből a dologból, és áldás van az életedbe, és el is felejtheted ezt az egészet, és tovább mész. Ha nem figyelsz, akkor mész egy lejtőn lefelé, és rengeteg veszteséget fogsz felhalmozni. Olyan sok emberrel találkoztam már, akik mondjuk az életüknek az idősebb korszakában, nem tudom, hogy hány évtől számoljuk az időskort, ezt rátok bízom, de hogy az életüknek az idős korszakába tértek meg, és ezek az embereknek a nagy százalék azért elmondja azt, hogy de hogyha hamarabb figyeltem volna Istenre, de hogyha időbe odafigyelek, de hogyha akkor megtérek, de hogyha akkor engedelmeskedek, akkor mennyivel jobb lett volna. Hát persze. De ez mindennel így van. Ha időben, amikor szól Isten, akkor teszünk valamit, akkor könnyű előre haladni. Tehát, amikor Jézus szól, akkor nem azért szól, mert ünneprontó akar lenni, hanem azért szól, mert szeret. És ez nagyon-nagyon fontos látni. Jézusnak a szeretete benne van ebben az egész levélben, és azt mondja, nagyon vigyázzatok. Én nem szeretném látni, hogy ez a gyülekezet tönkre megy. Én nem szeretném látni azt, hogy az emberek tönkre mennek. Én azt szeretném látni, hogy az emberek áldottak és növekszenek. És ezért mondja ezeket a figyelmeztetéseket. És azt mondja tehát, hogy térj meg, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük a számnak a kardjával. Hogy lehet harcolni ezzel a démoni befolyással, vagy a világnak a hatásával, vagy pogány kultuszokkal, vagy bármivel szemben? Nagyon egyszerű. Azt mondja a Biblia, hogy a számnak a kardjával. Emlékeztek, hogy ez a szimbólum mit jelent? A kard mit jelent a Bibliában? A kard az Isten igéje. Sőt, a kétélű kard, amivel egyrészt támadni is lehet, amikor olyan helyzetben vagy, tehát az ördög ellen mehetsz, másrészt védekezni is lehet vele. És olyan dolgokat mond a Biblia, hogy az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek izületein, és a velőknek a szétválásáig. És megítéli a szív gondolatait és a szándékait. Hogy amikor a Biblia azt mondja, hogy az Istennek az igéje, az Istennek a kijelentett szava, az úgy működik, mint egy ilyen nagyon éles kard. Hogy mindent szét tud választani. És azt mondja, ez jó, ez rossz. Ez igen, ez nem. Ez tiszta, ez hamis. Azonnal meg tudja mutatni, hogyha megkérjük rá. Tehát egyszerűen átvilágítja az agyadat, a gondolkodásmódodat. Itt azt mondja, hogy a lélek és az izületek a velőknek a szétválásáig megítéli a szívnek a gondolatait és az elmének a dolgait is. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes lényedet átvilágítja, és azonnal meg tudja mutatni, hogy mi jó és mi rossz. Mit lehet ebből tanulni? Azt, hogy érdemes néha egy ilyen ellenőrző programot végigfuttatni az emberen. A számítógépen hányszor szoktátok ezt? vagy lehet, hogy nem szokta, csak be van állítva, vagy nem tudom, két naponta végig megy a program, és folyamatosan, hogyha valami vírus van rajta, akkor azonnal észreveszi, meg likvidálja. De most képzeld el, hogyha nem lenne a gépeden ilyen. Már nem interneteznél. Facebook már nem működne. Már leveleket nem küldenél. Vagy lehet, hogy valakinek küldenéd, és az nem kapja meg, hanem másik 6000 embernek küldenél a rendszer. Vagy egyszer meg lesz fertőzve minden. És így van az embernek a lelke is, hogyha a bizonyos ellenőrző programok nem futnak végig rajtunk, ha az Isten igéjét nem engedjük, hogy végigfusson, nem veszük komolyan azt, amit a pergámoni gyülekezetnek mond Jézus, az Isten igéje éles kétélű kard, és azonnal meg tudja mutatni, azonnal rámutat a vírusra, azonnal rámutat a rosszra, és segít, hogy ezeket kivegyük, meggyógyuljunk ezekből, megtérjünk ezekből, és így lehet tovább menni. Hogy lehet ezt csinálni? Nagyon egyszerű. Imádkozz azért, hogy Uram, világítsál. Mutasd meg, hogy mi van veled. Segíts nekem abban, hogy tiszta képet lássak magamról. És lehet, hogy csak egy dolgot mutat, az is lehet, hogy 100 000-et, én nem tudom. De hidd el, az Isten hűséges és jó. Hogyha 100 000 dolog van az életedben, akkor nem az egészet borítja rád, hanem úgy lépésről lépésre vezet téged, és megmutatja, hogy mi az, amiben jobbra vagy balra kilengtünk. Mi az, amikor ilyen határátlépés történt, hogy az Isten azt mondja, hogy ezen a sávon belül kell közlekedni, mert itt tudlak megáldani, és kiderül, hogy valaki vagy jobbra vagy balra eltért ebből a vonalról, és már nem ezen a sávon közlekedik. És azonnal azért mondja ezt Jézus, hogy visszahívjon bennünket. Még egy igét szeretnék idézni. Korintusi levélnek az első Korintusi levél 11. rész 29. versétől le van írva, hogy miért fontos ez az ellenőrzés. Itt az úrvacsorával kapcsolatban Pál tanít erről. Azt mondja, hogy aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak a testét, mit csinál? Ítéletet eszik és iszik önmagának. Mi az, hogy megbecsülni az Úr testét? Hogy megtisztítom magam, és őszintén és tiszta szívvel állok az Isten előtt. És hogyha valakinek ez nem fontos, tehát teljesen mindegy, hogy mi van az életében, és mi nem belefél, és így akar jönni az Istenhez, ez nem működik. És azt mondja, ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. És itt jön a tanács, mert ha mi magunkat ítélnénk meg, nem esnénk az ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Mert a körülöttünk lévő világ, ez a sok bálvány, ez a sok kultusz, ez a sok izmus, meg mit a mindenféle dolog, egy csomó ilyen szellemi szemét, ami körülöttünk van, teljesen mindegy, hogy hogy jelenik meg, ez milyen anyagi formát ölt, vagy látható formát ölt, ez mind az Isten ítélete alatt lesz. Egyszer ezek el fognak tűnni. A bálvány dolgoknak nem örök életük van, ezek meg lesznek ítélve, az összes bálványszobor össze lesz törve, az összes bálványkultusz, meg ideológia, az meg lesz semmisítve, de az Isten igé az örök. És akik az Istenhez tartoznak, akik újjászülettek és Krisztushoz tartoznak, azok örökké élnek. És ezért mondja Jézus, hogy ne lépjegessi arra a területre, amit én meg fogok ítélni, és rá fogom tenni a kezem, és össze fogok roppantani mindent, mert ez bűn, ez mocsok, ez szemét, hanem maradj azon a területen, amit én föl akarok emelni, és meg akarok áldani. És hogyha ezen a területen vagy, akkor nagyszerű dolgok történnek majd az életedben. Szóval összefoglalva azt kell mondanunk, hogy a gyülekezet vagy a hívő ember nem lehet ugyanolyan, mint a környezete. Ez nagyon-nagyon fontos. És az is, hogyha ugyanolyan vagyok én, és ugyanolyan vagy te, mint a környezeted, akkor semmi szükség nincs rád vagy rám. Ha egy gyülekezet ugyanolyan, mint a körülötte lévő világ, akkor semmi szükség nincs arra a gyülekezetre. Jézus, amikor erről tanít, akkor azt mondja, hogy a só az azért van, hogy amikor akármilyen kicsit is beleteszel az ételedbe, akkor az ízletesebbé válik, az minőségileg javítja. De hogyha ez a só ízetlen marad, meg ízetlenül, akkor mit kell vele csinálni? Kidobni, eltapossa mindenki, tehát átok alá megy, tehát semmi értelme. És ezt akarja megértetni pergámoni gyülekezettel velünk is, hogy nem lehettek olyan, mint a körülöttetek lévő világ, még akkor is, hogyha itt lakik a sátán, még akkor is, hogyha itt van a legnagyobb démoni erő, itt van a legtöbb bálványisten, akármilyen hatással van rátok ez a környezet, ha olyanok lesztek, mint ők, akkor eltaposnak benneteket. De te só vagy. Tehát nem arra hívott el az Isten, hogy olyan legyél, mint más, hanem az, hogy rajtad keresztül az ő élete változzon meg. És ezért fontos tudni azt, hogyha teljesen azonosulunk a körülöttünk lévő világgal, és most nem arról szól a dolog, hogy mit tudom, minden rossz, ami a körülöttünk lévő világban van, hogy minden, ami a kultúránkat jellemző, az minden rossz. nem tudom, hogyha piros a divat és te piros ruhát veszel fel, akkor az bűn lenne. Nem, nem ezekről beszélek. Nem a külsőségekről alapvetően, hanem azról a szellemi dolgokról, azokról a hatásokról, amelyek érnek bennünket, hogy azokban vigyázzunk, hogy engedjük, hogy ezek az ellenőrző programok végigfussanak bennünk, hogy a Szentlélek megvizsgálja, és azt mondja, hogy ja, köszönöm szépen, ezt mondja mindenki, de én nem ezt csinálom, ezt fogom csinálni, mert ezt mondja Isten igéje. Mindenki így használja a pénzét, de én így fogom használni, mert ezt mondja az Isten igéje. Mindenki így éli az életét, de én így fogom élni az életemet, mert ezt mondja Isten igéje. Ugye értjük a különbséget. Mert ha nem így éljük, akkor azt mondja Jézus, hogy hát akkor mi az, hogy kereszténység? Akkor semmi. Akkor nulla. Tehát akkor olyan, mint a megízetlenült só, aminek semmi hatása nincs, és nem fog működni. Na és befejezésül ennek a levélnek, amit Jézus a Pergamoni gyülekezetnek ír, van egy hatalmas nagy üzenete még ezeken túl, egy dicséret. Azt mondja, hogy ragaszkodsz a devemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok. Ez a gyülekezet átélte az üldözést, ugyanúgy, mint a többi gyülekezet is. Tehát amikor emlékeztek a múlt héten, főleg így az üldözésről beszéltünk, ami az előző gyülekezetnek, a szmírnai gyülekezetnek az életében történt, hogy milyen szörnyűségek történtek, és ezt hogy tudta földolgozni a gyülekezet, és hogy tudott tovább menni. Nyilván Pergámonban is megtörtént a keresztény üldözés. Ott nem az volt, hogy lefejezték a gyülekezet összes vezetőit, elvitték és likvidálták őket. Ebből a levélből azt tudjuk, hogy itt egy ember volt, aki a vértanúja volt ennek a gyülekezetnek, Antipásznak hívták ezt a kedves férfit, aki biztos a Jézus Krisztusról szóló bátor bizonyságtételért elfogták, letartóztatták, mivel nem volt hajlandó megtagadni az Urat, ezért valamilyen módon megölték, és erre utal Jézus, hogy ragaszkodsz a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet még Antipász napjaiban sem, tehát amikor ez a nagy üldözés volt, amikor a gyülekezetből elvittek valakit, és az egész gyülekezet ott imádkozott, hogy most mi lesz, hogy ebben a helyzetben, ebben az üldözéses helyzetben ez a gyülekezet olyan egységes tudott lenni, és olyan komolyan tudták venni ezt az egészet, hogy annak ellenére, hogy Antipászt megölték, a gyülekezet egységes maradt. Azt mondja, hogy nem felejtem el, tudom, hogy te ragaszkodsz a nevemhez. A ragaszkodás az valami olyasmit jelent, mintha itt van a kezemben ez a toll, és azt mondom, ez az enyém, ezt nem fogom adni senkinek. És itt van velem szemben Edina. Edina el akarja venni tőlem ezt a tollat. Vedd el tőlem. De én ragaszkodok hozzá, és akármit csinál, én nem fogok neki odaadni. Megfenyegethet, verbálisan, nem tudom, azt mondhatja, hogy nem tudom, mi lesz, hogy nem adom oda neki a tollat, de nem fogok megijedni tőle, rángathatja a karomat, bármit megcsinál, tépheti a tollat. Nem, én ragaszkodok hozzá, és nem fogom odaadni neki. Amikor Jézus azt mondja, hogy az üldözés idején ez a gyülekezet, ez ragaszkodott a nevemhez, ez valami ilyesmit jelent. Hogy ennek a gyülekezetnek annyira fontos volt Jézus Krisztus, hogy nem számított, hogy mi történik körülöttük, nem számít, hogy mekkora a keresztény üldözés, nem számít még az sem, hogy valakik vértanúk lesznek a gyülekezetből. Ők egységesen azt mondták, hogy nekünk az Úrunk Jézus Krisztus kész. Ragaszkodtak, hogy egyszerűen nem volt semmi hatalom, ami elvegye tőlük ezt a szeretetet, ezt a lángoló szeretetet, ami Jézus Krisztussal összkötötte őket. És erre utal a levélben Jézus Krisztus, hogy ez egy ilyen gyülekezet volt. A probléma az volt, hogy később, egy keresztény üldözés után történt az, amiről beszéltem, hogy nikolaiták, meg a moábita cselszövés miatt milyen hatások érték a gyülekezetet. De ebben erősek voltak. És tudjátok, az üldözések idején a keresztény gyülekezetek nagyon erősek tudnak lenni. Tudjátok miért? Az első 24 órában az összes olyan ember elép a gyülekezetből, aki nem ezt tudja képviselni, aki nem szereti ennyire az Urat. Nagyon hamar elépnek azok az emberek. És akik ott maradnak, azok a mag. Azoknak mindegy, hogy mit mondanak, azok ragaszkodnak. És ez a gyülekezet egy ilyen ragaszkodó gyülekezet volt, és erre utal Jézus Krisztus, hogy de jó, hogy így láttak benneteket, de jó, hogy ti ilyenek vagytok. És azt mondja, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Szóval erre a ragaszkodó lelkületre reagál Jézus, és azt mondja, hogy aki így ragaszkodik hozzám, azt én meg fogom áldani, és két dolgot emel ki. Az egyik, hogy kap mannát. A mannáról nem akarok sokat beszélni, emlékeztek rá, szintén Isten népe, amikor vonult a pusztába, Isten természet fölötti módon mondjam azt, hogy dobálta az égből nekik az ennivalót. Tehát, hogy a manna megjelent, és ez segített nekik abban, hogy a sivatagban, ahol semmi élelem nem volt, hogy ne elpusztuljanak, hanem Isten tulajdonképpen szuverén módon személyesen biztosított az étkezést nekik, vagy táplálta őket. És azt mondja itt, hogy aki így ragaszkodik hozzám, annak én nem ilyen fizikai kaját fogok adni, tehát nem erre kell válni, hogy mész az utcán, és akkor repül a manna, és elkapod, hanem a mennyei mannából fogsz kapni majd, ami egy örök élet forrását jelenti neked, az örökké táplálni fog Isten téged. Ezt megígéri. Hogy aki ragaszkodik hozzám, azt én megelégítem. A másik dolog, amit Jézus itt megemlít, az égi, vagy a mennyei manna után, azt mondja, hogy adok neki egy fehér kövecskét, és erre a kövecskére rá lesz írva neved, ami egy új név. Na, mi ez a kövecske? A kővel kapcsolatban annyit kell tudni, hogy az akkori világban, amikor döntéseket hoztak, vagy ilyen szavazások történtek, akkor nem volt kinyomtatva egy ilyen szavazó lap, és akkor beixeltett, hogy most ki tetszik, ki nem tetszik. Tehát nem erről szólt a dolog, hanem kövekkel szavaztak az emberek, és az történt, hogy mit tudom én, valaki mondjuk egy ítélethirdetésnél, ott van egy ember, aki rábizonyítanak, vagy próbálnak rábizonyítani valamit, hogy mit tett, és akkor mondjuk az ítélethozók szavaznak, hogy akkor elítéljük, vagy nem. És ott vannak kirakva kövek, fehér és fekete kövek, és ezeket a fehér és fekete köveket fölvehetik, és beledobhatják az urnába, és amikor kiszámolják a végén, az urnából kiveszik a köveket, akkor a feketéből van több, akkor el van ítélve, mert a fekete a halálnak a jele, az ítéletnek a jele. A fehérből van több, a fehér az életjele, az igennek a jele, a továbbélésnek a jele. Ha fehérből volt több, akkor fölmentették. Tehát így szavaztak az emberek. És képzeljétek el jövő hónapban, mikor lesz a szavazás, vagy a választás nálunk. Tehát lenne narancssárga kő, lenne piros kő, zöld kő, az LMP az zöld, igaz? Zöld kő, az együtt PM, az nem tudom milyen szint használ, de mit tudom én milyen kő. Szóval lennének ilyen sokszínű kövecskék, és akkor oda mennél, és akkor valamelyiket beteszed az urnába, és akkor megszámolják, és hogyha pirosból van több, vagy narancsárga, vagy zöld, vagy akármelyikből van több, akkor az győzött. Szóval ez akkor így működött. Ma nem ezt használjuk, de ezt azért fontos megérteni, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy én egy új követ adok neked, és ez a kő milyen kő lesz? Fehér kő, nem fekete kő, fehér kő. És az akkori ember világosan tudta, hogy ez azt jelenti, hogy Jézus igennel szavaz rám. Hogy én fehér követ adok neked, sőt erre a fehér kő, ez személyesen neked, ez nem a sok fehér kőből az egyik, ami beleolvadsz így a nagy világ mindenségbe, amit sok ilyen világvallás képvisel. Tehát nem, amikor majd találkozol velem, akkor nem az univerzumba szétolvadsz, és akkor ott lebegsz a semmibe, nem erről szól a dolog. Adok neked egy követ, ami azt jelenti, hogy az Isten úgy döntött Krisztusban, hogy neked életet ad, hogy ő igennel válaszol a te kérésedre, a te imádságodra, meg fog áldani téged, és az a kövön rajta lesz egy név, ami a te új neved, és ez egy ígéret, hogy a mennyben, amikor találkozol majd az üdvösségben Jézus Krisztussal, akkor egy új nevet fogsz kapni. Ami valamit kifejez, azt ne kérdezzétek, hogy mi. Ezt a titkot még nem tudom, ezt nem Isten igéje ezt nem mutatta meg, és fogalmam sincs, hogy mi lesz majd. Ez egy olyan titok, amit majd ott fogunk majd átélni és megtapasztalni, hogy milyen lesz majd az új nevünk. De ez az új név kifejez valamit, egyrészt, hogy Krisztushoz tartozol, és ki vagy te ebben az üdvösségben, ami az örök életet jelenti a számodra. Szóval befejezésül azt lehet mondani, hogy amikor Jézus üzeni ezt a levelet, vagy lediktálja Jánosnak, és elküldi majd később a gyülekezetnek, a pergámoni gyülekezetnek, akkor ebben benne van Jézus Krisztusnak a hatalmas szeretete. Azt mondja, hogy alapvetően olyan jó dolgok történnek nálatok, olyan jól mennek a dolgok, de van egy pici probléma, és erre a pici problémára azért szeretnék rámutatni, mert ez hosszú távon nagyon sok kárt okoz nektek, és mivel nagyon szeretlek benneteket, nem szeretném látni azt, hogy tönkrementek. És ne felejtsétek el, hogyha ragaszkodtok hozzám, akkor ennek az lesz a következménye, hogy én foglak megelégíteni a mennyeim, anna az működni fog, és hogy ott lesz a fehér kő, az Istennek a szavazata, ami azt jelenti, hogy igen, veled kapcsolatban, hogy elfogadlak téged, hogy szeretlek téged, hogy én igennel szavazok az örök életedre, hogy ez a tiéd lesz, és ott lesz rajta az új név. Ez egy fantasztikus bátorítás a pergámoni gyülekezetnek. És ezek után már kit érdekel, hogy hány bálványisten van körülöttünk? Kit érdekel, hogy mennyi kultusz működik körülöttünk? Ha tudod azt, hogy ha ragaszkodsz az Istenhez, akkor neked ez a jövőd, akkor már nem fog túlságosan befolyásolni az, hogy ki mit mond, és milyen démoni erők működnek a szomszédba. Hanem inkább azon fogsz dolgozni, hogy akikben működik a démoni erő, azok is megismerjék az élő Istent, és azok is el tudjanak jutni az üdvösségre, mert akkor övéké a mennyei manna, Isten az ő életükre is egy fehér követ ad, az igent mondja, és azt mondja, hogy örökké velem leszel. Szeretnél kapni egy ilyen fehér követ? A szavazatszámlálóknak a végeredménye az, hogy amikor mondják a nevedet, akkor igen. Ez egy nagyon-nagyon fontos. És ennek az első lépése a megtérés. Térj meg, ezt mondja Pergámoni gyülekezetben is azoknak az embereknek, akik úgy kikacsingattak, más irányba mentek. És azt mondja azoknak is, akik még talán soha nem találkoztak Jézussal, térj meg, gyere ide, gyere hozzám, és én adok neked egy ilyen áldást. Szeretnéd ezt az áldást? Az Isten igen válaszát, az Isten áldását, az örök életet, amit fölkínál nekünk. Kérem, hogy csukjuk be a szemünket és imádkozunk. Köszönjük, drága Urunk, köszönjük neked, hogy olyan fölfoghatatlan és olyan nagy a te szereteted. Ugye, amikor azt látod egy városban, hogy milyen erős és milyen nagy az ördögnek a munkája, milyen erősen befolyásolja a démoni erő az embereknek az életét, és ott van egy maroknyi kis gyülekezet, akkor te nem elítéled az egésszel együtt a gyülekezetet is, hanem megtisztítod, megerősíted, és azt nekik egy küldetést. Drága Úrunk, kérünk téged, hogy most ugyanezt tedd meg itt velünk, és imádkozunk azért, hogy gyere a te lelkeddel, hogy ismerjük fel az Isten igéjének az aktuális üzenetét mindig. Imádkozom azért, hogy vizsgálj meg bennünket, és ha kell valakinek helyreállítás, add a helyreállítást, akinek a megtérést, add a megtérést. De szeretnénk, Uram, együtt átélni azt azokkal, akik itt vagyunk, és azokkal, akik holnap vagy holnap után jönnek, hogy te megigazítasz bennünket, helyreállítasz bennünket, és a te szavazatod az igen az életünkre. Köszönjük ezt neked, Urunk. Imádkozom, hogy munkálkodj most is a te lelkeddel a szívünkbe, lelkünkbe, gondolatainkba. Dobálj ki belőle mindent, ami szemét, ami hiába való. Újíts meg és erősíts meg bennünket, Urunk. És imádkozom azért azokért az emberekért, Uram, akik még nem a tiéd, akik még soha nem hoztak egy döntést melletted. Talán csak ismerkednek veled vagy az igével. Uram, adj egy olyan őszinte vágyat a szívükbe, a bűnbánatnak a vágyát, és annak a vágyát, hogy akarjanak ők is kapni egy ilyen követ, az igen szavazatot tőled, hogy ne húzzák az időt tovább. Imádkozom azért, hogy ez legyen így. És drága Uram, imádkozom azért is, hogy tarts meg bennünket, akár üldözés, nehézség, probléma, betegség, nyomorúság időszakában, akár akkor is, amikor jólét van, és minden szabad, és minden lehetséges. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket azon az úton, amelyen te vezesz bennünket. És imádkozom, hogy közülünk senki ne legyen, aki eltéved, hogy aki eltéved, imádkozunk azért, hogy jöjjön vissza, ahogy a pergámoni gyülekezetben is megvolt a lehetőség ennek. Imádkozom azért, Urunk, hogy áldj meg így bennünket. Nyugodjon meg rajtunk a te szellemed, a te áldásod és a te kegyelmed. Az Úr Jézus nevében kérem ezt. Amen.